Folytatódik az egészségkód, és a témánk pedig a fogorvoslásban bekövetkező innovációk és az új fejlesztések. Robi, te mikor voltál utoljára fogorvosnál?
Szabad ilyet. Néhány héttel ezelőtt, én nagyon rendszeresen járok.
Akkor beírhatsz egy piros pontot.
Szégyenletes módon volt az életemnek fiatal koromban egy olyan szakasz, amikor ezt elhanyagoltam, és aztán ennek nagyon súlyos következménye.
Ez komoly?
Igen, hetekig, hónapokig kellett fogorvoshoz járnom, és gyakorlatilag a fogaim jó részén valami javítani való volt, úgyhogy nekem ez nagy tanulság volt, és azóta erre nagyon-nagyon odafigyelek.
Bocsáss, hadd kérdezzek meg, ez hány éves korodban volt?
Ez az elhanyagolt. Hát ez sajnos ilyen tínédzser kor, ja, meg abban az időszakban, és aztán egyszer beütött a krach, és aztán utána találtam egy remek fogorvost, akihez egyébként a mai napig is járok, és azóta minden rendben van, és tényleg nagyon gyakran ott vagyok. Ráadásul nekem viszonylag erősebb a hajlamom a fokhő képződés, ami kifejezetten zavar. És
tehát, hogy költöznöd kell, mert én azt hallottam, hogy egyébként az a víz minőségétől is függ.
Meg sok minden mástól is minden bizonya, de majd erre a szakember nyilván válaszolni fog.
A szakértő, aki már itt van velünk a vonalban, dr. Herman Péter, a Semmelweis Egyetem fogpótlástani klinika igazgató professzora. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Ne ijedjen meg, beszélni fogunk az implantátumokról is, meg arról, ami szerintem az ön szakterületéhez közelebb áll. Tehát nem akarunk ilyen botcsinált a szakértők lenni. Mégis fontos az, hogy minél többször elmondjuk, hogy azért fogorvoshoz járni kell. Én most bevallok valamit, az előbb, Robi, ugyan nem kérdeztél vissza, de nekem 4 év eltelt. Pár hete voltam fogorvosnál, de 4 év kivaradt, és ez egy nagyon nagy hiba volt szerintem. Na mindegy. Menjünk rá a fogápolás és a szájápolás fontosságára, illetve arra, hogy milyen időközönként kell ellenőriztetni a fogainkat?
Ez egy egyszerű kérdésnek tűnt, pedig ez egy nagyon komoly és sajnos Magyarországon nagyon aktuális kérdés. Sajnos a magyar lakosságra az jellemző, hogy nem igazán keresi fel a fogorvost rendszeresen, hanem egy felmérés, a Semmelweis Egyetem fogpótlástani klinikájának országos felmérése mutatta ki, hogy 66%-ban csak és kizárólag panasz esetén keresik fel az emberek a fogorvosi rendelőt. És ez nagyon nem jól van. Így fél évente kellene elmenni ellenőrzésre. Nagyon sok olyan elváltozás van, ami egyébként az általában is igaz, hogyha valamit korai állapotban, stádiumban elváltozást felfedezünk, akkor sokkal nagyobb eséllyel és sokkal kisebb beavatkozással lehet gyógyítani. Úgyhogy ezért mindenképpen fél évente fel kellene keresni a fogorvosi rendelőt, és nem csak akkor, hogyha panasza van valakinek.
Annak idején még általános iskolás korunkban minket rendszeresen vittek iskolafogászatra, de aztán ez valahogy így kiveszett a mi
életünkből,
és szerintem professzor úr is erre utal, hogy ez így sajnos így elfogy az emberek életéből, pedig nagyon kellene, hogy ne így legyen.
Igen, az iskolafogászat az szerencsére még most is jól működik. Egyébként Magyarországon az iskolafogászati rendszer az viszonylag korán és nagyon jól szervezetten alakult meg. Sok európai országban nem volt ilyen jól megszervezve az iskolafogászat. Bármilyen furcsa, a jog fejlődése nem tett jót az iskolafogászati rendszernek. Mire gondolok?
Mire gondol?
Mondom, régen bement, amire igazgató is előbb utalt, hogy az ő gyerekkorában, amikor iskolafogászatra mentek, akkor bement, megnézték, és ellátták a fogát. Na, ezt most már nem lehet, mert szülői hozzájárulás kell. Értelemszerűen azt, amikor reggel elengedi a szülő, nem tudhatja még, hogy mit fognak találni a gyerek szájába, és nem tud hozzájárulást adni. Tehát ezért az iskolafogászatokon most az első alkalommal szűrés történhet, akkor a fogorvos felfedezi, hogy milyen elváltozást talál, és akkor egy következő alkalommal szülői engedéllyel lehet csak ellátni az alkalmasint, azt a lukas fogat, hogyha azt talált az a fogorvos.
Beszéljünk az okozatokról, mert túl azon, hogy a rossz fog az még egy rossz fogat tud okozni, vagy generálni.
Meg fájdalmat.
Milyen egyéb betegségek vannak még, amik abból erednek, hogy valaki nem ápolja, vagy nem ellenőrizteti a fogait?
Jó pár évvel ezelőtt érdekes összefüggéseket találtak a fogágybetegség, illetve egyéb a szervezet más részén előforduló megbetegedés között. Például a stroke előfordulásánál is azt találták, hogy azoknál a pácienseknél gyakrabban fordul elő stroke, ahol mérsékelt vagy főleg súlyos fogágybetegség volt. A koraszülések, illetve a kissúlyú gyermek születése is összefüggést mutatott a fogánybetegséggel. Tehát az, ami mi azt gondoljuk, hogy csak a szájüregre lokalizálódik, hát sajnos nem igaz, és az egész szervezetre kihat, hogyha valami nem megfelelő állapot, az egyensúly felbomlik, akkor az máshol is megjelenik.
Az orvostudomány minden területén elképesztő tempóban jönnek az innovációk, ez vélelmezem, hogy a fogorvostudománynál is ugyanígy van. Hol tart most a tudomány anyagokban, technikákban, eszközökben, diagnosztikában, akár csak az 5-10 évvel ezelőtthöz képest? Az előző műsorokban beszélgettünk itt a Semmelweis Egyetem sebészeti klinikájáról Szijjártó professzor úrral, ahol már talán egy éve működik a Da Vinci robot, beszélgettünk itt mesterséges intelligenciáról, egyéb témákban, tehát a fogászati területen is ugyanez az elképesztő tempójú innováció zajlik?
Igen, ugye a fogászat az mindig is egy anyag és eszköz igényes ága volt a fogászatnak, ennek megfelelően, mivel az anyag és eszközök tudnak a leginkább fejlődni, miért gondolnánk, hogy csak a mobiltelefonok fejlődnek évről évre, hát így a fogászatban is hihetetlen robbanásszerű fejlődés van évről évre, amikor már azt gondoljuk, hogy nem lehet mit kitalálni, akkor új eljárásokat tanulhatunk meg. A fogászat minden ágán tulajdonképpen az utóbbi évtizedben megjelent a digitalizáció és a digitális fogászat. Ez azt jelenti, hogy azok az analóg, hagyományos utak, amit eddig megszokhatott mindenki, és nagy valószínűséggel élete során, amikor orvosi rendelőben ezzel találkozott, hát most ez gyökeresen megváltozik. Gondolok itt arra, hogyha például lenyomatot vettek valakiről régen, zárójelbe teszem, természetesen ezek még ma is működnek, tehát ez nem úgy van, hogy máról holnapra minden lecserélődik. Tehát a lenyomatkanállal, illetve egy ilyen gumiszerű anyaggal történt ez a lenyomatvétel. Most optikai eljárással be lehet szkennelni az álcsontot, a fogakat, a fogatlan területeket, és erről egy virtuális minta készül, és erre a virtuális mintára a szakember megtervezi, amit meg kell, fogpótlást például, és akkor, vagy egy tömést, hogyha ez a készítendő produktum, és akkor egy tömbből kivarja egy gép, ezt hívják CAD/CAM technológiának, és ezt a marás után elkészült fogpótlást lehet tudja a fogorvos a beteg szájába behelyezni, ellenőrizni, majd beragasztani. Ezek az új technikák, ezek új anyagokat is eredményeztek, hiszen ha előbb említett tömbnek olyannak kell lenni, amit lehet marni, és így a cirkóniumdioxid, különböző kerámiák, üvegkerámia, oxidkerámia, hibrid, ezek attól függ, mire szeretnénk felhasználni, kémiailag úgy módosították ezeket az anyagokat, de természetesen hagyományos úttal is el lehet, úton is el lehet készíteni. Ez most én tömést és fogpótlást mondtam, de más területen is, fogszabályozásban, amit lehet olvasni, ez a láthatatlan fogszabályozás, amikor ilyen sinekkel történik a fogszabályozás, itt is egy szoftver A-tól Z-ig X stádiumon, ez az X, ez lehet 10-12 stádium, elkészíti, hogy hogyan tudunk eljutni a kezdeti állapotból az ideális végállapotba, és ezekre a különböző állapotokra elkészít egy virtuális, vagy akár valós mintát, és erre el lehet készíteni azokat a sineket, ezek láthatatlan, tehát átlátszó sinek, amiket a páciens hát hord gyakorlatilag 20 órán keresztül, és azért mondom, hogy 20 órán keresztül, mert itt csak az étkezés idejére szabad ezt kivenni, igen. És ezek nagyon szépen működnek, és azok a hagyományos vagy fogszabályzás az egyre inkább vált át erre a digitális útra. Már előbb szóba került az implantológia. Uh-huh. Önmagában az, 20-30 évvel ezelőtt, hát még mindenki óckodott attól, hogy egy műgyökér beültetésre kerüljön az álcsontjába. Ez ma már teljesen rutin eljárás, és a hagyományos fogpótlásokat, értem ez alatt, hogy a hiányt határoló két fogat előkészíti a fogorvos, és arra készül egy-egy korona, és a két korona között egy hézagfog, ami pótolta a hiányzó fogat. Hát most az egy teljesen hétköznapi dolog, hogy nem kell a hiányt határoló fogat előkészíteni, az intakt maradhat, és az álcsontba egy műgyökeret behelyez a fogorvos, és csontosodás után el lehet készíteni a felépítményt.
Majd ide az implantátumokhoz jöjjünk vissza, vagy kanyarodjunk vissza még, de két dologra hadd kérdezzek még rá. Az egyik a technológia, említette ezt a CAD/CAM számítógépes tervezést, azért azt ugye jó gondoljuk, hogy ez a technológia ma még nincs ott minden fogorvosnál, tehát azért a fogorvosok többsége még inkább a régi technológiával dolgozik, jól sejtem ezt, ugye?
Természetesen ez így van, és ahogy előbb mondtam, ez nem lehet elvárni, hogy ez varázsütésre, akkor mindenütt ez bevezetésre kerül, és akkor mindenki most már csak így dolgozik. A klinikán, a Semmelweis Egyetemen mi 2010-ben kezdtünk ezzel foglalkozni, ezekkel az intraorális szkennerekkel, és akkor hát biztos volt máshol is, de szerintem nálunk volt először ilyen berendezés, és kezdtünk ezzel dolgozni, és ki kellett nekünk is járni, hiszen az utat, hogy ez a mindennapokba, hogy alkalmazható könnyen. De ez azt gondolom, hogy jól is van így, ez egy egyetemnek feladata is, hogy ez új eljárásokat és egy új anyagokat kidolgozza, kipróbálja, és a mindennapi gyakorlat számára adaptálja. És ez így is történt, és ma már egyre több rendelő használ ilyen eljárásokat. Még 2-3 évvel ezelőtt, amikor erről a témáról tartottunk előadást, akkor nagyon nehéz dolgunk volt, mert volt a hallgatóság körében egy rész, aki értette, hogy miről beszélünk, a másik rész pedig úgy gondolt, hogy ez olyan, mint régen a Deltában, amikor ott járnak és a felfedezők, és nem gondolták, hogy ez az ő életükbe be fog következni. És következő évben, és idén már ez az arány abszolút, hát nem mondom, hogy megfordult, de nagyot változott, és ma már körülbelül annak a közönségnek és hallgatóságnak, akiről előbb beszéltem, és ott 1-2 volt 3 évvel ezelőtt, most már 30-40%, nem mondom, hogy teljesen kicserélte, és a hagyományos út 100%-ra leváltásra került digitális útra, de hogy a mindennapjainak a részét képezi, az biztos, és nyilván bárhogy szépítjük, ez a generációs kérdés is, ha bár hozzáteszem, hogy hogy vannak ilyen sztereotípiák, a digitális fogászattal a nagy sztereotípia, hogy ez biztos, hogy Budapesten is a fiatalok csinálják. Na ehhez képest a Magyar Digitális Fogászati Egyesületnek az első konferenciáján, ami tavaly volt, ott az egy tatabányai rendelőben tartottuk, mert Tatabányán van egy olyan rendelő, aki az elsők között teljesen átállt hagyományosról digitálisra, és az egyik előadó egy 60 év fölötti fogorvos kollega volt, akinek a hobbija általában ezek a kütyük, meg a digitális világ. Tehát ezek a sztereotípiák nyilván azért igaz, hogy a fiatalabbak fogékonyabbak erre, de nem igaz, hogy csak ők foglalkoznak az újjal.
Említette professzor a beszélgetés alá, hogy a fogászati területen az innováció az elmúlt évtizedekben az technológiában, meg anyagokban valósult meg, az anyagokkal kapcsolatban van viszont egy érdekes kérdésem, hogy gyerekkoromban én nagyon sok olyan embert láttam, akinek aranyfoga volt. Aztán az elmúlt
az elmúlt
20-30 évben ez már csak volt Szovjetunió országaiből jövő turistáknál láttam, meg harlemi reppereknél, és most meg megint elkezdek látni egyre többet ilyet.
Milyen sztereotíp vagy?
Az arany az megmaradt gyakorlatilag?
Esküszöm, nem vagyok harlemi rapper, és nem vagyok oroszországi turista.
De önnek van.
De hogyha mi most egy tévés stúdióban ülnénk, megmutatnám szívesen, nekem a töméseim, amik 35 évvel ezelőtt készültek, azok aranyból készültek, ezeket aranybetétnek hívják.
Befektetésnek is jó?
Hát azt nem tudom, akkor egyébként az aranyára egészen más volt, mint most. Nekünk az egyik oktatónk még anno úgy fogalmazott, hogy ha az arany nem lenne, akkor azt a fogászat számára fel kellene találni. Az arany egyébként egy nagyon jó anyag, ma egyébként már kiment a divatból, és sokkal kevesebben használják. Én rengeteg ilyen aranybetétet készítettem 20-30 évvel ezelőtt. Ma, hát ha egy évben egy-két páciens van, aki igényel ilyet, tud ilyenről, egyáltalán hallott már róla, akkor sokat mondok. Tehát ma abszolút a fogszínű restauráció az, amit bárki elfogad.
Egyetlen egy percünk maradt, még egy témát hadd érintsünk, ez pedig a szájüregi daganatok és a fogápolás közötti kapcsolat. Mikor alakulhat ki szájüregi daganat, és miköze van a fogápolásnak mindez?
Sajnos a Magyarországon a rossz, a szájüregi rák okozta halálozás az világviszonylatban elég előkelő helyen van, tehát magyarul hátul vagyunk a rangsorba, és ezért nagyon oda kell rá figyelni. Az etiológiájában a dohányzás, illetve az alkohol az nagyon fontos szerepet játszik, és amit kérdezett ön, hogy a fogápolás és a szájápolás leginkább, ami nagyon fontos, az az ellenőrzés. És a beszélgetés elején az első kérdés az volt, hogy milyen gyakran kell felkeresni a fogorvosi rendelőt, és én panaszkodtam, hogy csak minden harmadik páciens keresi föl rendszeresen. És ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy tényleg fél évente megjelenjenek a páciensek fogorvosi rendelőben, mert az a fogorvos nem biztos, hogy diagnosztizálni fogja, nem is kell, hogy diagnosztizálni tudja, hogy az egy milyen rák, vagy ez milyen rák megelőző állapot. Amit fel kell fedezni az az, és ezt a fogorvosok minden fogászati vizsgálat, egy úgynevezett stomato-onkológiai szűrés, tehát a szájüreget a rák szempontjából ellenőrizni kell, és az, hogy ez odaillő vagy nem odaillő egy elváltozás, és akkor egy szakrendelőbe el tudja utalni.
Nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és sok mindent tanulhattunk ma.
Viszonthallásra.
Dr. Herman Péterrel, a Szemmelweis Egyetem fogpótlástani klinika igazgató professzorával beszélgettünk az elmúlt percekben. Ez volt már az Egészségkód itt a Szabad Esésben. Vigyázzatok egymásra és magatokra. Szevasztok!